Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. A 662. dicséretünket fogjuk énekelni, amit tegnap is énekeltünk. Mindig velem, Uram, mindig velem. Kedves testvérek, ezeken az estéken József történetével foglalkozunk. Az Ószövetség idejéről, a negyedik patriarchá ő, és megértettük, meghallottuk vele kapcsolatosan, hogy egy különös dolog az, ami az ő életét meghatározza, ez pedig az, hogy Isten megkülönböztette őt testvéreitől, de mindazoktól az emberektől, akik körülötte éltek. Ennek a megkülönböztetésnek a módja az volt, hogy Isten beszélt vele, közölte vele a jövőt, és a célja Isten megkülönböztetésének az volt, hogy Józsefen keresztül kiábrázolja az ő eljövendő küldöttét, ami Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, hogy reménységet adjon mindazoknak az embereknek, akik abban az időben éltek és bíztak Isten ígéretében. Arról is szóltunk aztán tegnap este, hogy ennek a megkülönböztetésnek egyfajta velejárója volt az, hogy azok, akik ezt a megkülönböztetést nem élvezték, irítséggel és az irítségükből adódóan gyűlölettel, gyilkos gyűlölettel fordultak József felé. És azt is láttuk, hogy ez az ő gyűlöletük hova vezetett. Megértettük ebből azt, hogy Krisztus arca úgy ragyoghat föl rajtunk, hogy Isten formál bennünket, és mindazok a nehézségek, a világnak a gyűlölködései, amelyek Krisztusért rajtunk vannak, végül is formálják rajtunk keresztül, és bennünk is Krisztus arcát. Hiszen maga Jézus Krisztus is megkülönböztetett volt, az Atya azt mondta, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. És gyűlölt is volt Jézus Krisztus. Gyűlölték őt sokan a kortársai közül, egészen addig, amíg a keresztre nem juttatták őt. Hajtsuk meg most fejünket, és kérjünk áldást a mai együttlétünk további részére. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy te ma is, most is velünk vagy. Köszönjük, hogy szereted tieidet, akiket drága áron vettél meg magadnak, a te fiadnak, Jézus Krisztusnak vére által. Köszönjük, hogy erre a szeretetre ráhagyatkozhatunk. Köszönjük, hogy ennél nagyobb biztonságot nem jelenthet és nem adhat nekünk semmi sem ezen a világon. Arra is kérünk téged ezen a mai estén, hogy erősíts meg bennünket ebben a mi bizalmunkban, hogy semmi kételkedésünk ne legyen és ne maradjon te felőled, a te szereteted felől. Kérünk, taníts bennünket József történetén keresztül, és engedd, hogy mindazt, amit az ő életében elvégeztél, megértve mi magunk is járhassuk József útját, de még inkább Krisztus útját, hadd legyen ez a mi utunká. Amen. Kedves testvéreim, a mai estén az ige Mózes első könyvének 39. fejezetéből szól hozzánk, és a Mózes első könyvének 39. fejezetéből az első 20 verset fogom olvasni. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házában és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta, háj velem. Ő azonban vonakodott, és azt felelte ura feleségének. Nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék és vele legyen. Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta, háj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját és kifutott, összehívta háza népét, és ezt mondta nekik, nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúffá tesz bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Akkor így beszélte el neki a dolgokat. Bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy csúffá tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját és kifutott. Amikor az ura meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait tartották fogva, ott volt börtönben. De az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá. Kedves testvérek, most azt látjuk, hogy József az izmálita kereskedőktől az egyiptomi rabszolga piacra került, ahol egy előkelő ember, akinek a nevét is tudjuk, Potifár, megvásárolta őt. Akik figyelemmel olvasták József történeteit, azoknak bizonnyal föltűnt egy furcsaság, és ezt most csak röviden szóvá teszem. Ez pedig az, hogy a 37. fejezet 36. versében azt olvassuk, a midiániak pedig eladták Józsefet Egyiptomban, Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök parancsnokának. A 39. fejezetben pedig így olvassuk, hogy amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáliektől, akik oda vitték egy egyiptomi ember, Potifár. A Bibliában vannak olyan érdekességek, amelyekbe egyébként könnyen beleakadnak olyan emberek, akik valamiféle hibát keresnek a kijelentésben. Nem ez az egyetlen ilyen furcsa dolog, hogy az egyik fejezet végén azt olvassuk, hogy a midiániták adták el, a másik fejezet kezdetén meg azt olvassuk, hogy az izmaeliták adták el. Az az alapállása kell, hogy legyen az Isten igéjét, kijelentését szentnek tartó embernek, hogy a Bibliában nincsenek tévedések. Tehát mindig úgy kell föloldanunk ezeket a problematikákat, hogy Isten szentsége ne sérüljön meg. És ha nem tudjuk így föloldani, az sem baj, akkor azt kell mondjuk, hogy ez egy titok előttünk, hogy miért így íratott. Megnéztem a zsidó magyarázók, akik az Ószövetségnek nagy tudorai, ők egyértelműen úgy értelmezik, hogy Józsefet az izmaeliták adták el ott Egyiptomban, és úgy értelmezik az 37. fejezet végét, hogy itt pusztán arról van szó, hogy a midianiták keze által, a midianiták által került József Egyiptomba az izmáliek útján. Maradjon ez a kérdés nyitva. Úgy gondolom, hogy nem fogunk erre ma este itt választ találni, de tudjuk, ha esetleg valaki ezt szóvá teszi nekünk, aki kötözködni akar, hogy ez bizony egy ilyen feszültség itt a két fejezet között. Potifár, aki megveszi Józsefet, egy előkelő egyiptomi főember, azt olvassuk, hogy a fáraónak a főembere, a testőrök parancsnoka. Nyilván ezek lehettek a fáraó testőrei, de itt is, hadd mondjam, fordítható úgy is ez a fogalom, ami itt áll, hogy Potifár a hóhérok vezére volt. Hát mindenképpen egy biztonsági, bizalmas állásban levő ember volt. Talán föltűnik nekünk az, hogy Egyiptomban vagyunk, és a Szentírás kiemeli azt, hogy egy egyiptomi férfi veszi meg Józsefet. Ennek egészen egyszerűen egy kortörténeti magyarázata van, az pedig az, hogy ebben az időszakban Egyiptomban beduin törzsek hódítása után a Hikszosz királyok uralkodtak, vagy Hikszosz királyok. És ezek a királyok alapvetően nem ősi egyiptomiak voltak, hanem ezeknek a beduin törzseknek a tagjai. Ez azt is jelentette, hogy az ősi egyiptomi embereknek ebben az időben nem nagyon adattak beosztások, vezető beosztások. Nem az ő fajtájuk vezette az országot. Ezért is különös dolog az, hogy Potifár egyiptomi létére, ezért emeli ki a Szentírás, hogy egy nagyon magas beosztásban, egy vezető beosztásban lévő ember. József egyre közelebb kerül ő hozzá. Először azt látjuk, hogy megveszi, aztán utána azt olvassuk, hogy a házába engedi, a személyi szolgája vagy asszisztense lesz, ami abban az időben persze elsősorban azt jelentette, hogy Józsefnek kellett a szobarendjéről, az öltöztetésről, meg egyéb dolgokról gondoskodni. De a bizalma Potifárnak József felé egyre nagyobb, és az első néhány versben eljutottunk oda, hogy leírja nekünk a Szentírás, hogy végül mindenét rábízza Potifár. A ház felügyelőjévé teszi, és aztán mindenét rábízza, az egész vagyonát rábízza, úgy, hogy Potifárnak, így írja a Szentírás, nincs semmire gondja. Magyarán nem kell többé semmivel foglalkoznia a házában, csak és ezt az ószövetségi fordítást, főleg a Károli fordítás jobban elénk adja, hogy csak az evéssel kellett Potifárnak foglalkoznia, csak a kenyérrel. Ezt furcsának találhatjuk, hogyha valaki ilyen bizalmi kapcsolatba kerül a szolgájával, akkor az evéssel miért neki kellett foglalkozni, de egy későbbi fejezetben, a 43. fejezet 32. versében, ha egy kicsit előlapozunk, meg fogjuk találni ennek a magyarázatát, ami abban állt, hogy az egyiptomiak nem étkezhettek együtt a héberekkel. És bármilyen nagy volt a bizalom kettőjük között, ez a fél lépés távolság Potifár és József között mégis megmaradt, hogy te héber származású vagy, és mi nem ülünk együtt asztalhoz. Ezért írja a Szentírás azt, hogy Potifárnak csak az evésre volt gondja, azt egyedül kellett csinálnia, egyébként mindent elvégzett helyette József. Amikor keresjük ennek a titkát, hogy lehet egy idegen ember, hogy lehet egy rabszolga ilyen bizalmi kapcsolatban és egy ilyen magas beosztásban, egy más kultúrában, egy ember házában, akkor joggal keressük erre a választ, és a Biblia segít is, hogy pontos választ találjunk erre. És ez a pontos válasz abban merül ki, hogy a Szentírás leírja nekünk azt, hogy az Úr Józseffel volt. És ez egy csodálatos dolog, hogy az Úr Józseffel volt. Mert talán egészen addig úgy gondolhattuk, és gondolhatnánk, hogy jött Ábrahám, Izsák és Jákob, ők voltak azok, akik Istennel szövetséges kapcsolatban voltak, és arra gondolnánk, hogy ahol ők vannak, ott van az Úr is. Arra gondolhatnánk, hogy az ő személyükhöz kötött az, hogy Isten jelen legyen egy család életében, vagy egy nép életében. És most annak vagyunk a tanúi, hogy miközben Jákob továbbra is ott él Kánaán földjén, József meg elmegy Egyiptomba, a Szentírás nem hagy kétséget nekünk afelől, hogy ez nem jelenti azt, hogy az Úr ott maradt Jákob mellett, József meg egyedül lett volna. Azt mondja, hogy az Úr ott volt Józseffel. Ott volt Józseffel, és mivel Józseffel volt, ez Józsefnek az egész életét, mindazt, ami az ő életét jelentette ebben az időben, meghatározta. Azt olvassuk ugyanis, hogy ez, hogy az Úr Józseffel van, ez nem csak Isten kijelentése, hogy veled vagyok, nem csak azt jelentette, hogy József minden bizonnyal tudta, hogy az Úr vele van, magyarán, hogy kapcsolatban volt az Úrral, hanem azt olvassuk itt, hogy ez a pogány ember, ez a Potifár, ez látta, hogy az Úr Józseffel van. Látta. Egy egészen fantasztikus dolog, aminek itt a tanúi vagyunk, testvérek, hogy ez az ember, aki Istent addig nem ismerte, látva Józsefet, azt, ahogyan őt Isten megáldja, azt, ahogy mindenben eredményessé teszi, látja ezt, és látja az Urat. Sokat gondolkozhatunk azon, hogy jutott el ez a Potifár Istenig, József Istenéig, Jahvéig. Hogy jutott el? Hát ez egy másik ország, egy másik kultúra, egy másik vallás. Hogy jutott vajon el József Istenéig? Mert a szöveg azt írja, hogy látta az Urat. Látta, hogy az Úr teszi Józsefet áldottá. Nyilvánvaló, úgy gondolom, amit itt ugyan a szöveg nem ír le nekünk, de másként nem juthatott el ez az ember Istenig, Jahvéig, József Istenéig, csak úgy, hogy József nem rejtette el a vallását, és nem rejtette el a hitét. Magyarán József nem csinált magánügyet abból, hogy ő héber származású, hogy neki van Istene, akivel élő kapcsolatban van. József valószínű nem bújt el, amikor imádkozott. És ha szóba jöttek közöttük dolgok, nem írja a szöveg, feltételezzük, de muszáj feltételeznünk, akkor egész biztos vagyok benne, hogy József beszélt az ő Istenéről. És ez azt jelenti, testvérek, hogy József formálódott. Formálódott ott abban az élethelyzetben. Isten pedig nem hagyta József bizonyság tételét válaszok nélkül. Isten soha nem hagyja válasz nélkül azt, amikor mi vallást teszünk róla. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus, aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek a mennyei atyám előtt. Aki vállal engem az emberi fórumon, azt mondja Isten, azt én is fogom vállalni a mennyei fórumon. És ez egy csodálatos dolog. József tehát dolgozik, felelősen dolgozik, egy új élethelyzetben van, és ebben az új élethelyzetben úgy tűnik számunkra, hogy mindent az ő belső értékrendje szerint, az ő hite szerint cselekszik. Noha emberileg nagyon egyedül van Egyiptomban, mégis vele van az Úr, és ez elég, meghatározza őt, meghatározza gondolkozását, viselkedését abban az egészen más kultúrában. Azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, nem megyünk most ebbe mélyebben bele, hogy az egyiptomi kultúrának, a vallás kultúrájának is még csak nyomokban sem volt köze ahhoz, amiből József jött. Itt nem voltak hasonlóságok, ez egy teljesen más kultúra volt. A szónak a legszorosabb értelmében. József azonban ragaszkodott ahhoz, amit ő értett, amit ő kapott. Tudják, a testvérek, úgy van ez, hogy sok mindent öntenek belénk. Ma oktatásnak hívják, régen nevelésnek is nevezték ezt. Sok minden információt kap az ember, de hogy végül mi határoz meg bennünket igazán, az mindig az önállóságunk elérésekor válik nyilvánvalóvá. Amíg az embert irányítják, addig általában azt teszi, amit otthon a szülők, a pedagógusok mondanak. Aztán, amikor önállósodunk, akkor kiderül, hogy a sok mindenből, amit kaptunk, amit hallottunk, mi igazán a miénk. Mi az, ami bennünket meghatároz. Józsefnél azt látjuk, és egy jó példa erre, nyilván látta az apja hitét, nyilván hallott sok mindent otthon, és testvéreivel szemben, akik gonoszok voltak, József szíve más dolgokkal telt meg. És hogy ez mennyire meghatározta az ő életét, az pont ott Egyiptomban lett nyilvánvalóvá, amikor önálló életet kellett kezdjen élni, nem volt ott többé apuka, aki védjen, ott maradt egyedül, és József jól vizsgázott, mert nem dobta a hitét a sutba. Nem gondolta azt, hogy Egyiptomba vagyok, itt egyiptomiul kell boldogulni, hanem megmaradt az ő hitében, Isten felé való tiszteletében, és ezt Isten nem hagyta válasz nélkül. Csodálatos módon ragyogott föl Potifár előtt az Úr arca, Jahve arca, Krisztus arca, akihez hűséges maradt József. Mondhatnánk azt, hogy hát jó lenne itt befejezni ezt a történetet, mert ez egy most éppen olyan szép szakasz a József történetének, hogy talán itt vége is lehetne, de azért volna egy kis hiányérzetünk, hiszen hiányolnánk a családot József mellől, és ha figyeltünk, akkor hiányoljuk azt is, hogy hát azok az álmok még mintha nem teljesedtek volna be. Hát József megint első emberileg, a szolgák vezetője, Potifár házában azt mondja, hogy nincs nálam nagyobb itt ebben a házban, de még nincsenek ott a kévék, amik leborulnak. Még nem látjuk, hogy hol van a nap, hol van a hold, hol vannak a csillagok, amelyek előtte leborulnak. Azt gondolom, hogy folytatnunk kell József élet történetét, és kicsit talán meg is lepődünk azon, ami ezek után az ő életében bekövetkezik. Hiszen azt olvassuk, hogy miután Isten ilyen jó bizonyságot tett Józsefről, az ő urának, Potifárnak a felesége közeledni kezdett hozzá, és elkezdte őt mindenféle ajánlatokkal aprítani. Nagyon úgy tűnik a szövegből, hogy ez az asszony eltökélt volt abban a tekintetben, hogy Józsefet ágyba viszi, Józsefet szeretőjévé teszi. Ez is mutatja azt, amit egyébként a kortörténetből tudunk, hogy az ókori Egyiptomban az erkölcsiség az nem állt valami magas fokon. Elég egy kicsit utána olvasni az egyiptomi dolgoknak, és könnyen akadunk ott rendkívül megbotránkoztató dolgokba. Azok a családok, onnan a fáraó kikerültek, általában teljesen belterjesek voltak, pont azért, hogy kiszűrjenek mindenféle külső hatást. Nem véletlen az, hogy a fáraók sokszor úgy néztek ki, ahogy kinéztek. Genetikájukban sérült emberek voltak a belterjesség miatt, de tudjuk azt is, hogy nem volt idegen erkölcsileg az sem tőlük, hogy az öröklés harcában testvéreiket, családtagjaikat minden további nélkül ölték és gyilkolták azért, hogy ne vegyék el tőlük a hatalmat. Hát egy ilyen kultúrában Potifár felesége nem volt valami nagyon megbotránkoztató, valószínű hozta azt a szintet, amit akkoriban általában képviseltek ott Egyiptomban. József egy egészen új élethelyzetbe kerül, méghozzá egy komoly kísértés az, ami rajta megesik. És ebben az új élethelyzetben József megint csak vizsgázik. És nagyon hálásak vagyunk Istennek azért, hogy megmaradnak itt előttünk Józsefnek a szavai. Hogy ő hogy vizsgázik ebben az élethelyzetben. Úgy vizsgázik, hogy nem akarja urát megsérteni, mert ez sértené Istenét. Azért nem akar megtenni valamit, mert egy magasabb fórumon okozna ez sérelmet és problémát. Nem akar ura ellen vétkezni, mert ez az Isten elleni vétek lenne. Az, ami itt elénk rajzolódik, nem más, testvérek, mint az erkölcsnek és a hitnek a rendkívül szoros kapcsolata. Azt kell, hogy mondjam, hogy igaz erkölcs csak az igaz hit alapjaira épülhet. Az igaz hit az alapja az igaz és tiszta erkölcsnek. Ahol nincs hit, ott az erkölcs az nagyon labilis. Ennek vagyunk tanúi, azt gondolom, akik sokat éltek már itten közülünk, vagy többet éltek, mint én, azok, ha egy picit elgondolkoznak, akkor el tudnák mondani, hogy mennyit változott az erkölcs az ő életidejük alatt. Akár úgy is lebontva, hogy mi volt az, ami régen bűnnek számított, és mi az, ami ma, ami életünknek teljesen természetes része. Mik voltak azok, ami mindenki megbotránkozott, ma meg mintha hivalkodnánk is vele. Az erkölcs, ami nem, az Isten hit szilárd alapjaira épül, az rendkívül ingoványos. Az rendkívül változó. De az igaz hitre minden időben egyféle és azonos erkölcs épül. Mivel a hit változatlan, Krisztus változatlan, ezért az is, ami ráépül, változatlan. Testvérek, a keresztjének, hadd mondjam azt, hogy mindig egy erkölcsben kellett és kell, hogy éljenek. A korok változhatnak körülöttünk, de mivel a hitünk alapja Krisztus nem változik, ezért az erkölcsünk sem változhat. A kereszténység nem korszellem követő erkölcsiséget kell, hogy mutasson. Ha ez így lett volna, akkor József maximum csak azt kellett volna tekintetbe vegye, hogy Potifár ne jöjjön rá arra, hogy ő időközben a felesége szeretője lett. De József azt mondja, hogy ha most megsértem az uramat, az egy nagy probléma van, az, hogy én megsértem vele Istenemet. És egyiket se akarom. Isten nagyobb, mint az én uram. Nem sérthetem meg őt. Nem lehetek az én uram ellenségévé. Hát nagyon elénk jön a történetben az, hogy az asszony nem azokon az alapokon állt, amelyeken József, és egyáltalán nem is tisztelte sem Józsefnek a hitét, sem az erkölcsiségét, mert azt olvassuk, hogy hiába mondta ezt neki József, ez az asszony nem vonult vissza. Sőt, annak vagyunk a tanúi, ahogy leírja itt a Szentírás, hogy egyszer megragadta Józsefet, hogy kényszerítse arra, hogy legyen vele. És megdöbbenünk, amikor azt olvassuk, hogy Józsefnek menekülnie kell. Méghozzá úgy, hogy ki kell bújjon a ruhájából, talán a felső köpenyéből, és úgy kell elmenekülnie ettől az asszonytól. Hogy ne essék bűnbe, hogy hű maradjon. Testvérek, vannak olyan élethelyzetek, amikor a világ nem tisztelve a mi erkölcsiségünket, hitünket olyan helyzetbe hoz, ahonnan az embernek mennie kell. Ahonnan az embernek menekülnie kell. Vannak olyan élethelyzetek és helyek, ahol a hívőnek el sem szabad mennie. Mert tudjuk, hogy a hitünk és az azon nyugvó erkölcsiségünk nem engedi meg. És vannak olyan helyek és helyzetek, ahonnan a hívő, ha oda keveredett, el kell menekülnie. Pál apostol valahogy úgy beszél erről, hogy ugyan mindent szabad nekünk, de nem minden használ. De nem minden használ. Sem nekünk, sem Isten ügyének. És van olyan élethelyzet, amikor az embernek pakolnia kell és mennie kell. Amikor semmi nem számít, csak hogy megőrizzem tisztán azt a képet, amit eddig az Úrról mutattam. Mert hogy erről van itt szó. Ha most József belemegy ebbe a játékba, akkor az a kép, amit eddig Istenéről, Jahvéről mutatott, pillanatok alatt fog összetörni az ő gazdája előtt. Azok előtt, akik ezt látták. Valami komoly összecsapás ez. Az asszony ördögi logikával kezd érvelni, a kezében maradt ruhadarabbal. Olyan pillanatok alatt történik ez. Testvérek, az ördögnek vannak gondolatai, és nagyon jól tud improvizálni. Az ördög sokkal félelmetesebb ellenfél, mint ahhoz azt nagyon sokan vélik vagy gondolják. Azt olvassuk, hogy az asszony ott marad a kezében a ruhával, és egy pillanat alatt fordul a dolog, elkezd óbégatni, és amikor összeszaladnak ott a szolgák, akkor előáll azzal a mesével, hogy József akart erőszakoskodni velem, de most, hogy elkezdtem kiabálni, elszaladt, de hát itt a bűnjel, ezt még le tudtam róla szaggatni futás közbe. Látjátok, testvérek, micsoda ördögi logika. Micsoda ördögi logika. Egyetlen egy pillanat műve alatt, hiszen itt sok idő nem telhetett el, mert az okot adott volna arra, hogy kételkedés legyen. De azt olvassuk a történetben, hogy ebben ott senki nem kételkedett. Nyilván benne volt ebbe az is, hogy Józsefnek ott is támadtak irigyei, akik talán nem emelkedtek olyan magasra Potifár házában, és akiket zavart az, hogy József miért kedvenc. Miért több, mint mi? Amikor Potifár hazaérkezik, akkor ez az asszony őt is meg tudja győzni, de abból, ami történik, mégis azt látjuk, hogy talán nem teljesen. Potifár megölethette volna Józsefet minden további nélkül, egy ilyen akció után. Egy rabszolga nem számított Egyiptomban. Talán Potifárban azonban voltak kételyek, mert azt olvassuk, hogy csak, idézőjelbe, börtönbe záratta Józsefet. Nem ölette meg, csak börtönbe záratta. Akárhogy is történt, amikor egy kicsit távolabb lépünk ettől a történettől, akkor mégis be kell lássuk azt, hogy Potifárt is Isten irányította, hiszen Isten beszélt Józsefnek a jövőről, és ez a jövő még nem érkezett el. Istennek egyetlen egy ígérete sem veszhetett el. Isten nem hagy félbe munkákat. Olyan nincs Istennél, hogy megígér valamit, de aztán nem érünk oda soha. Ez velünk szokott előfordulni emberekkel. Hogy ígérgetünk, de aztán nem lesz belőle semmi. A Biblia megtanítja nekünk azt, hogyha Isten mond valamit, az mindig bekövetkezik hiánytalanul. Ez Isten szentségének tulajdonképpen az egyik kritériuma. Ha ez nem így lenne, akkor Isten nem volna mindenható, és akkor fölösleges volna benne bíznunk is. Istennek minden ígérete megáll, így József sem halhat meg. És ha kell, akkor Isten láthatatlanul, Potifár tudta nélkül is, belenyúl Potifár szívébe, és támasztott egy olyan bizonytalanságot, hogy ne ölettesse meg Józsefet, csak csukassa börtönbe. Nem volt semmi értelme József börtönbe csukásának, valljuk meg őszintén, ennek logikai értelme nem volt. Ha Potifár teljessége elhitte a felesége meséjét, akkor tudható volt, hogy Józsefből az életbe többet ott az ő házába ember nem lesz. Akkor mi értelme volt börtönbe csukni? Isten azonban mégis elvégezte ezt, keresztül vitte, miért? Mert volt ígérete Józseffel. És azzal fejeztük be, hogy az Úr Józseffel volt ott is. Olyan megdöbbentő ez, testvérek, hogy ez a József bármerre megy, mindig azt olvassuk, és a szöveg erősít bennünket, hogy az Úr vele volt. Vele volt a kút mélyén, vele volt Potifár házának szolgai magasságaiban, felügyelőként, és amikor most bekerült oda Egyiptomba, a börtönbe, ahol emberileg semmi esélye nem maradt, nem volt olyan fejlett jogrendszer, mint itt nálunk, gondolhatjuk, hogyha az egyiptomiak egy héberre nem ültek egy asztalhoz, akkor egy héber fogoly egy börtönben mire számíthatott? Semmire. Soha senki nem állt a pártjára, ott maradt volna az elenyészet, hogy vége lesz, majd valamikor addig sínylődik, míg meg nem hal. De mit olvasunk? Ott volt az Úr Józseffel. Nem hagyta Józsefet magára. Kedves testvéreim, József jól vizsgázott a kísértés idején, hűséges maradt az Urához, mégis azt látjuk, hogy ennek súlyos következménye lett. És talán egy kicsit csalódottak is vagyunk, és föltesszük azt a kérdést, hogy hát Isten igazságos-e? Igazságos Isten, amikor a hozzá hűségesek életébe ezt megengedi? Hogy ők a hűségükért odajussanak a börtön mélyére, a reménytelen állapotba? Fogunk erről még szólni a holnap este folyamán. Azonban azt kell lássuk, hogy a jellemformálódás, ami történik ott József életében is, az mindig a kísértésben lesz nyilvánvalóvá. Mondhatom úgy is, hogy a kísértés az a tükör, amely megmutatja nekünk, magunknak is, hogy hová jutottunk, mivé lettünk. Mi gyakran mondjuk azt magunkra, hogy mi már nagyon keresztjének vagyunk, nagyon hívők vagyunk. Előszeretettel szoktunk évszámokra hivatkozni, évtizedekre, hogy mi már mióta vagyunk az Úréi. Testvérek, egy jó tükör, amely megmutatja, hogy hová jutottunk, meddig jutottunk és hol tartunk, az, ha megvizsgáljuk, hogy mit szoktunk mi tenni a kísértésekben. A kísértés az egy sajátos élethelyzet, a kísértő áll mögötte, és a kísértés lényege a vonzás. Az a kísértésben a nagyon nehéz, hogy egy rossz dolog van becsomagolva, nagyon szép papírba. Olyan, mintha egy akna lenne becsomagolva egy szép karácsonyi csomagolópapírba, még fel is volna díszítve, és üdvözlő kártya is lenne rajta. Hogy az ember úgy vágyakozik rá, hogy kibontsa, hogy az övé legyen. Csak amikor bontjuk, akkor robban. A kísértő pontosan ezt teszi. A kísértő, az ördög a legnagyobb képmutató a teremtettségben. Azt olvassuk róla, hogy képes arra is, hogy a világosság angyalaként jelenjen meg. Testvérek, nagyon tévednek azok, akik az ördöggel csak úgy kalkulálnak, hogy az ördögöt könnyű fölismerni. Hogy a kísértőt könnyű fölismerni, mert olyan fekete, mert olyan rossz. A kísértésben, amikor az ördög így lép hozzánk, akkor ő mindig más arcát mutatja, becsomagolja magát. Pont úgy, mint a kis kecskék előtt a farkas, aki bekeni liszttel a mancsát, és azt dugja be, ugye a kis kecskegidáknak, akiknek az anyjuk meghagyta, hogy senkit ne engedjenek be. Aztán ez a belisztezett mancs, ez becsapja a kis gidákat, akik kinyitják az ajtót vesztükre. Testvérek, az ördögi logika, az ördögi lényeg az, hogy ő mindig édesen adja el magát a kísértésben. Hát ha az ember látná előre, hogy ez robbanni fog, ez nem jó, ennek sírás lesz a vége, akkor az ember, főleg ha magyar, akkor a józan paraszti ész alapján mit mondana? Az, ja, hát ebben nem megyek bele. Bolond lennék ilyen dologba belemenni. De az ördög, a kísértő és a kísértés egy rendkívül édes dolognak tűnik az ember színe előtt. A rossz egy szép köntösbe csomagolva. De József történetéből azért tanuljuk meg azt, hogy maga a kísértés nem bűn. A kísértés mögött a kísértő áll. A kísértés egy különös élethelyzet, hadd mondjam úgy, hogy döntési helyzet, ahol a kísértésbe esetnek helyes igeneket és helyes nemeket kell egyszerre kimondania. Nagyon fontos dolog ez. Minden kísértésben egyszerre hangzik el igen és nem a szájunkból, mivel a kísértés egy választási helyzet, ahol az egyikre igent kell mondani, a másikra meg nemet kell mondani. És szeretném bátorítani a testvéreket, hogy ezt soha ne felejtsék el, hogy ki kell mondani a nemet is, és ki kell mondani az igent is. Amikor a hitvallásunk magyarázza az igaz bűnbánatot, akkor arról beszél, hogy az nem csak bánkódást jelent, hanem egy döntést is, arra nézve, hogy mindabban, amiben Isten engem megítélt, többé nem kívánok részt venni. Én úgy gondolom, hogy sokszor ez az életünkben elmarad, még a kísértésekben is. Igent akarunk mi mondani, vagy igent is mondunk Krisztusra, de nem fogalmazzuk meg magunknak azt, hogy mindaz, ami most elfelé vinne innen, arra én nemet mondok, azt én megtagadom. A bűn édessége nagyon vonzó, és amíg nem tanulunk rá meg határozottan nemet mondani, addig újra meg újra édesgetni fog, újra meg újra más-más köntösben fog hozzánk közel jönni. A hívő ember azért választhat, mert ismeri az igazságot. És aki ismeri az igazságot, azt is tudja, hogy mi a hamisság, és különbséget is tud közötte tenni. Akik nem ismerik Istent, azok nem tudják, mi az igazság. Ők is szabadnak érzik magukat, de valójában csak a hamisság és a hamisság között válogatnak. Csak aki ismeri az Úr Jézus Krisztust, az Isten tisztaságát, az tudja azt, hogy mi az igazi, a valódi, és mi az, ami hamis. Hát József ismerte az igazság és a hamisság közötti különbséget. És példánk lett nekünk abban, hogy úgy mondott igent Isten igazságára, Isten személyére, hogy egyúttal nemet mondott arra, ami ettől az igazságtól különbözött, azaz a hamisságra. Nem lehet egyszerre igazat adni Istennek, és igazat adni az ördögnek. Jézus egyértelművé teszi az ő tanításában, hogy nem jöhet egy forrásból, édes meg keserű. Vagy egyik, vagy másik utat járom, vagy egyik, vagy másik mellett döntök. Jézus Krisztus is megkísértetett. Ahogyan József ezt példázta ott jó előre az Ószövetségben, Jézus tökéletesen bemutatta nekünk. Jézus is megkísértetett, és a kísértésnek az volt a lényege, hogy az igazságtól elfordítsa őt a kísértő. Miért és hogyan is érvel Jézus Krisztus? Az Isten igéjével érvel, testvérek. Azért, mert az az igazság. Tessék elolvasni a pusztai megkísértést, hogy Jézus Krisztus mindig Isten igaz beszédével válaszol, és így kötelezi el magát az Atya mellett. Amikor kísértésekbe esünk, ne essünk kétségbe. De minden kísértésben való megállásunk megmutatja azt nekünk, hogy hol tartunk, mivé lettünk. Jézus arcúnak lenni azt jelenti ebben a világban, hogy helyesen élünk a szabadságunkkal. Ez harcot jelent önmagunkkal, sokszor az érzéseinkkel, a kívánságainkkal, hogy ezekkel szemben igazat adjunk Istennek. Pál apostol azonban ezt nemes harcnak nevezi. És azt mondja nekünk, hogy csak az koronáztatik meg, aki szabályszerűen harcolja meg ezt a harcot. Adjon nekünk az Úr ehhez erőt mindenféle kísértéseink között. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, sokszor sok mindenben megkísértettél, mindazokon túl, amiket mi látunk, és amiről a kijelentés egyértelműen beszél. De köszönjük, hogy mindvégig hű maradtál, és magasztalunk téged azért, mert a hűséged jutalmát is láthatjuk. Ott ülsz az Atya jobbján, az ő dicsőségében. Köszönjük, hogy így akarsz bennünket is bátorítani és motiválni arra, hogy ragaszkodjunk te hozzád, a te igazságaidhoz, ebben a más világban, amely másként gondolkozik, amely szereti a hamisságot, de gyűlöli az igazságot. Urunk, segíts meg bennünket, hadd legyünk hűségesek mindvégig te hozzád, és hadd álljunk meg a te megismert igazságaidban, egy szívvel és egy lélekkel egymást is bátorítva. Légy segítségül akkor, amikor menekülnünk kell, taníts meg a kísértés idején helyesen viselkedni, és taníts meg nekünk azt is, hogy ki tudjuk mondani a nemeket. Határozottan mindarra, ami tőled bennünket elszakítana. Urunk, adj nekünk mindehez erőt, és köszönjük te neked egyúttal azt is, hogy amikor te velünk vagy, akkor mindenre van nekünk elég erőnk, te benned és te általad. Légy és maradj velünk így életutunkon, kísértéseinkben, hadd legyünk olyanokká, amilyen te is voltál, hűségesekké, akik ragaszkodnak te hozzád. Amen. Imádkozzunk most az Úr Jézus Krisztus szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen.